kettes számrendszerben Bernát József séf a vendégünk továbbra is, és itt folyamatosan pörögnek a kérdések a levegőbe, és még akkor is, amikor szépen nem halljátok, mert zene megy, vagy hírek, de annyira kevés az időnk, hogy nem tudjuk hirtelen eldönteni, hogy a
hogy merre menjünk,
de hogy a kronológia menjen, persze, vagy nagyon sok konyhai technikát és receptet osszunk meg veletek. Én a másodikra szavazok,
jó, de akkor kiállítja a számlát a végén.
főzőkurs, online főzőkurs.
De Dóri egy konkrét dolog, azt szeretne beindulni.
Most nem is csak egy konkrét, csak ugye ezt a Lyont és a Nicolas Lebecquet emlegetted, akitől te tanultál, és aki igazából az egyik nagymestered volt. Aztán Londonban is, ha jól tudom, több helyen dolgoztál, nagyon szuper helyeken, hogy arról már beszéltünk, hogy kiktől mit tanultál, de engem egy kicsit ilyen bulvár, de az is érdekel, hogy kiknek főztél? Tehát ki az, akinek tudod, hogy...
Erzsébet királynénak, képzeld el.
Komolyan?
Aha. És a legdurább, hogy én fogtam vele kezet, pedig ő nem, nem fogott senkivel. Nem is lehetne.
De akkor te rontottad, de vagy ő nyújtotta?
Az egész szituáció volt rontott, mert hogy akkor jött be oda, amikor főztünk, amikor mi nekünk már nem lehetett volna ott lenni, és a főnököm és mi ott voltunk, és mivel azért volt olyan jól nevelt, ha már ott vagyunk, akkor nem fogja azt mondani, hogy na kutyák ki, aha, hanem azért nyújtott kezed. És
komolyan,
ugye,
de kesztyűben?
Aha.
És miért?
Ez hol volt
helyileg? Ez a Ryder Cup, a golfverseny, ami volt... Uh-huh. Meg egyszer az Ascoton is találkoztunk.
Ascoton is főztél. Aha. Ugye ez a lóverseny, a híres lóverseny, ahol kalapos nénik, aki magas sarkú cipőben vissza egyengetik.
Aki esetleg My Fair Lady-t nézett, azt
de ez így van, most is.
Van, most is van. Mai napig így van.
Fűcsomókat visszarugdossák a nénik. Szóval várjál, de milyen a készfogása, vagy milyen volt Erzsébet? Puha. Ilyen halszerű, vagy ne, erős?
Annál tartalmasabb, de puha.
Uh-huh. Egy néni.
És tudod, mert furcsa, hogy szerintem fogtam már férfiről úgy kezdett, hogy rosszabb, puhább volt a készfogása, mint az övé.
És mit evett, amit főztél?
Ja, hát a menüre már nem emlékszem pontosan, mert ilyenkor tudod, hogy egy fix menü van, amit ők rendelnek meg. És akkor
ez nem egy ilyen varázslatos emlék.
Nem, tehát nem az volt, hogy akkor mi mutassuk meg, hanem ők kérik. Tehát nem szokott az lenni.
Azt tudom, hogy
de
ők nem
ehet. Angolos dolog volt?
Persze, te totál klasszik.
De nem ehet hagymát, vagy mit nem ehet? Fokhagymát nem ehetnek ők?
Azt nem tudom.
Valami ilyesmi van. És akkor még kinek felesztél?
Sting volt, akkor Kevin Spacey.
És ki az, aki esetleg üzent, hogy nagyon jó, vagy ilyesmi?
Tök furcsa, hogy most, hogy belegondolok, nem is gondoltam erre, hogy megdicsérte-e valaki a főztünket. A híres emberek közül, egyébként volt Gordon Ramsay, Jamie Oliver, aki volt nálunk vendég. Tök furcsa, hogy nagyon nem jegyezték meg. Egyszer volt egy olyan nagyon kellemes élményem, amikor egy spanyol házaspárnak mi csináltuk az esküvőjét, és én akkor tudtam meg, hogy mi a tortilla. Tehát az a tojás lepény, nem tudom, hogy ez kérdezik. Nem a tésztás tortilla, hanem amikor a zöldségekkel összesütött sütőben sütött tojás lepény.
Tehát ami két oldalt van sülve lepény.
Két oldalt is van sülve, de a lényeg az, hogy sűrűn át teljesen a tojás. Igen, tehát az egy kidermett tojás.
És nem mozgatott közben, hanem
pontosan. És akkor én azt addig gyakoroltam, és kakukkfüvet adtam hozzá az egészhez, hogy tényleg én is azt mondtam, hogy ezt én is megenném így. És megcsináltuk ezeket a tortillákat, ami kiment az esküvőn, és a hölgy bejött egy üveg pezsgővel, hogy élete legjobb tortillá, csak el nem mondjuk az anyukájának. Mm-hmm. És nekem ezek az olyan izgalmas dolgok, amikor azt érzed, hogy jó
ember,
fagy.
De...
Aha. És azt mondja, hogy nem az én konyhám a spanyol konyha, és azt mondja egy spanyol hölgy, aki látszott, hogy szeret enni és tud enni, és ő mondta azt, hogy a legjobb tortilla az életben.
És látok, ez nem úgy van, mint mondjuk a színészeknél, hogy felszolgálja a kávét 10 éve, és akkor bejön a producer, és a szemébe felfedez valamit, és leszerződteti a következő filmre. Tudom, hogy nincs ilyen, csak ritkán, de azért mindenki ezt reméli, hogy a szakácsoknál, séfeknél nincs ilyen, hogy reménykedsz benne, hogy valaki olyan kóstolja meg, aki aztán utána felkér valami olyan helyre, vagy olyan projektre, ami tényleg mindent visz.
Nekem egyébként a catering cég, akivel én dolgoztam, ők engem így kértek föl. Volt a Taste of London, azt hiszem ez volt a neve a rendezvénynek, és én elkezdtem egy ügynökséggel dolgozni, aki engem különböző helyekre kiajánlott. Amellett, hogy dolgoztam
hát
a Michelin...
akkor úgy, mint egy színész van
Michelin,
ügynöksége.
Pontosan, a szakácsoknak.
Tényleg.
Persze.
És mit kell hozzá tudnod, hogy
semmit,
oda bekerülj?
Sajnos semmit. Tehát, ja. De viszont az ügynökségek tudják azt, hogy ki milyen kategóriába küldhető. És ott is, ahogy van... Mi az? Kamaraszínház, van ja. Kamaraszínház, meg van Városi Nagyszínház, meg a Nemzeti Színház, ott is ugyanúgy megvannak azok a helyek, ahol tudja az ügynökség, hogy kit hova küldhet. és az elején engem elküldött egy olyan helyre, milyen közepes kategóriájú volt, és ott nagyon jól szerepeltem. És a fickó, a séf, az ottani séf engem megkérdezett, hogy dolgoznék-e velük rendszeresen, és másnap már aláírtuk a szerződést. Tehát, hogy ezek is tök izgalmasak, hogy amikor az ember szabadúszó, és tényleg oda teszi magát, akkor utána kaphat egy olyan szerződést, amivel utána élete végéig el lesz. És amit egy kicsit bánok, hogy emellett a catering cég mellett volt egy másik, a Cellar Society, ők mai napig egyébként a világ legmeghatározóbb catering cége.
De miért olyan nagy szám ez a catering?
Ha egyszer eljössz egy ilyen típusú rendezvényre, és megnézed, hogy milyen munka van, meg milyen csapatmunka van mögötte, akkor azt fogod mondani, hogy a Cellar Society-nek a rendezvényeire bármikor eljönnél,
értem,
és nem
Józsi, de mondjuk arra nem adnak csillagot, attól nem leszel világhírű.
Nem vagy... is kell. Tehát ez is mennyire izgalmas.
Például neked ez
az,
nem számít?
Nem. Tehát, hogy nekem az számít, nekem az jobban számít, amikor azt mondja mondjuk a spanyol hölgy, hogy élete legjobb tortillája, vagy amikor az egyik magyarországi rendezvényen az egyik, hogy odahúzott egy bászéket, és mondta, hogy ő egész este csak azt akarja nézni, hogy mi dolgozunk, mert ő elkönnyezte magát. És hogy ami még nekem még itt tetszik ebben a catering témában, hogy mivel tudod előre, hogy mit kell adnod, ezért fel tudsz készülni, nincs meglepetés. De így is sokszor van meglepetés, amit neked le kell reagálni, meg kell oldani a helyzeteket, és a Cellar Society-ben nekem azt tetszett a leginkább, hogy minden eshetőségre fel kellett készülnünk. Minden eshetőségre.
Most mire gondolsz mondjuk?
Például arra, hogy mondjuk valaki nem szól, hogy laktózos, glutinos, és mindig volt legalább egy 8-10%-nyi ételünk, amit hogyha valami ételallergia kiderül, akkor azon nyomban tudunk adni neki opciót, B-opciót. És hogy az a profizmus, ami nekem ott volt, az nekem annyira imponált, hogy én szerettem volna velük dolgozni. És ami a legmókásabb az, hogy tényleg az embernek az élete hogyan változik, hogy akkor kerestek meg a konyhafőnökbe, hogy jöjjek haza Magyarországra, amikor kaptam egy felajánlást a Cellar Society-től, hogy dolgozzak velük állandóban, mert a Cellar Society-nél is beugrós voltam, és volt egy olyan rendezvény, mert az összes nagy ruhamárkának ők csinálták a vendéglátását. És Londonban az divat, hogy a visszajáró vendégeket egy nap a boltban vendégül látják. Tehát, hogy megérkezel reggel 10-től délután 6-ig, bármikor a napszakában, amikor te ráérsz, szétnézel, bemutatják az új kollekciót, és az új kollekció mellett téged megvendégelnek. Ha reggel jöttél, akkor reggelit, ha ebédkor ebédet, ha vacsora, akkor vagy. És az volt, képzeljétek el, hogy mindig az volt, hogy egy ilyen rendezvényre, amilyen 40-50 főre kellett kiszolgálni az ételt, két embert küldtek, egy bejáratott szakácsot, aki a cég szakácsa, meg egy lóti futit, aki akkor éppen én voltam. És meg egy mosogató hölgyet. És megérkezünk a helyszínre.
Hihetetlen.
Mert ott a hölgyek voltak a gyorsabbak. Tehát mosogatni a hölgyek gyorsabbak voltak, mint a srácok.
Mindegy, igen.
És kimentünk a rendezvényre, és keresem, tudod, a séfemet. És akkor ott volt a hölgy, és mondta, hogy ő nem találkozott a Stevennel. Hát akkor mi legyen? És felhívtam a központot, hogy hogy a Steven beteg, és hogy oldjuk meg a hölgyel. Hát mondom, jó, akkor megoldjuk. Hogy az egész rendezvényt megoldottuk a hölgyel, és mondta a cég vezetője, hogy ha végeztünk, akkor utána, mert úgy mindig úgy volt, hogy amikor te végeztél, összepakoltad a cuccod, jöttek a szállítók, és visszavitték a dolgokat a telephelyre. Te megmentél haza, mert neked azon már nem volt dolgod. És megkérdezte a cég vezetője délután 4 vagy 5 után, hogy utána én visszamennék-e. Mondom, persze, nagyon szívesen. És visszamentem, ott volt a Steven, kutya baja nem volt, hanem ez csak egy teszt volt, hogy meg tudom-e csinálni egyedül a rendezvényt, és akkor felajánlották, hogy dolgozzak velük állandóra.
És akkor fölhívott a konyhafőnök.
Igen,
és Kelet-Közép-Európából egy kis országból egy kis televízió. Mi a fene hozott haza? A hiúság? Hogy...
Nem a hiúság, hanem akkor az, mi? Hogy lehet oktatni. Tehát, hogy nekem az oktatás az mai napig egyébként
mert, hogy
tökre
a tévé
tetszik.
Az oktat?
Igen. Tehát, hogy van olyan műsor,
és... Ezt most is így gondolod a 3 év konyhafőnök után?
Most megint akkor lehet húzni egy jó párhuzamot, hogy oktatás meg iskola, hogy mielőtt jöttem hozzátok, pont ezen gondolkoztam, hogy ez felkerült témának, hogy többen meg szokták kérdezni, nézem el most a műsort, és hogy milyen érzés. És hogy nekem ez kicsit olyan érzés, hogy anno abban az időszakban 30% fölötti nézettségeket is csináltunk egyébként a műsorral, és másnap sokan beszélgettek arról, hogy mit főztünk, hogy főztünk, mit gondolunk róla, hogy viselkedett az ember, és ma már inkább csak a drámáról van szó, és kicsit úgy éreztem magam, hogy most, hogyha hogyan kellene ezt nektek megfogalmaznom, vagy a hallgatóknak, hogy olyan, mint amikor az általános iskolában van egy jó matek tanár, és imádod a matekot. Felkerülsz középiskolába, és az új tanár nem tudja olyan intenzitással, vagy olyan lelkesedéssel oktatni a tananyagot, és ezért 2-es leszel matekból. És én most így érzem, hogy én elengedtem a diákomat, és most az érettségi előtt állunk, és a gyerek lehet, hogy nem fog átmenni matekból.
Ú, ez kemény kritika.
Nem a főzés a lényeg most már.
Hanem inkább a
reality. De nem bántad meg? Visszajöttél, hogy ott hagytad azt a lehetőséget?
Nem, mert ami jó itthon, az a baj, hogy én szeretek magyarnak lenni, én szeretek itthon oktatni, magyarul beszélni, és az oktatásaimon, vagy a kurzusaimon én azt szeretem, hogy amit én átadok, és látom a szemeket, hogy fogja, érti, és továbbviszi, nekem ez még mindig egyébként ez célom. Tehát, hogy a lehető legtöbb embernek átadni ezt a tudást. Nektek köszönhetően most, hogy a hallgatók többen hallják, és nem csak egy 12 fős kurzust tartok valahol, hanem aki most hallja, esetleg kedvet kap a főzéshez, kedvet kap ahhoz, hogy legközelebb az étteremben máshogy tegye szóvá azt, hogy valami neki nem tetszik. Nekem ez célom. És az lenne a legjobb.
Mégis benned van valami pedagógus, amit ott hagytál.
Tök furcsa, hogy igen. Most jön ki igazán. Tehát most jön ki igazán, és amit tényleg az előbb beszélgettünk arról, hogy tényleg ez hogyan lehet tényleg úgy átadni, hogy ne fájjon, vagy hogy ne kioktatásnak vegye az ember. Én mindig azt mondom, hogy mindenki mindent próbáljon ki. És utána ő saját maga eldönti, hogy neki mi válik be. És amikor én is oktatok, én megmutatok több verziót. Mint ahogy beszéltük azt, hogy több pörkölt készítési módszer is létezik, én megmutogatom az opciókat, és mindenki saját magának építse be az életébe azt, ami neki a kézenfekvő, vagy a legoptimálisabb.
Egyébként a katedra a színpad is, tehát hogy a figyelem, meg, tehát ami a színpaddal járó figyelem is akkor megvan tulajdonképpen.
Vagy
tehát minden zanzásítva van a mostani jelenetben, amit valaha is szerettél volna.
Annyi különbséggel, hogy nem kell szerepet játszanom. Tehát, hogy ez is többen feltették annó, hogy a mai Bernát József, aki most séf, az akkori első évados séfhez képest mennyivel puhább, vagy mennyivel kedvesebb, vagy mennyivel barátságosabb.
Igen, ott egy szigorú karaktert
hoztál. És nem karaktert játszottam, ilyen hanem voltál. Amikor hazajöttem, milyen voltam. Tehát nekem ezek is izgalmasak, hogy például az itthoni létemnek köszönhetően lettem az, aki vagyok ma. És például pont múlt héten volt egy nagyon komoly összetűzés, különböző igazak csaptak össze, és ketten előttem veszekedtek.
De milyen baráti társaságban, vagy szakmai társaságban?
Baráti társaságban, főzéssel kapcsolatosan, és nagyon izgalmas volt hallgatni, hogy mind a kettőnek volt igaz része, de valahogy nem tudtak közelebb kerülni egymáshoz. És akkor én ott föltettem, én kívülről hallgattam, direkt nem is keveredtem bele a beszélgetésbe, és csak föltettem azt a kérdést, hogy ugye azt érzitek, hogy mind a kettőtöknek van, igaza van. És hogy el tudjátok-e fogadni a másik igazát. És hogy ezek lennének a legizgalmasabbak szerintem, hogy csak azért, mert nekem igazam van valamiben, ne higgyük azt, hogy a másiknak nincs. És tényleg álljunk egy lépéssel hátrább, és hogy fontoljuk meg azt, amit mond. És pont tegnap, nincs benne a telefonom, de tegnap olvastam egy idézetet, hogy nem kell egyetértenünk ahhoz, azzal, amit hallunk, hogy igaz legyen az, amit hallunk. Tehát nem kell azzal egyetérteni. Nem kell a saját életemben azt mondani, hogy igen, ez szerintem is ez így jó, de el lehet fogadni. És manapság én ezt értem, vagy ezt élem meg igazán, hogy bárkivel tudok úgy beszélgetni, hogy nem kell vele egyetértenem, de megértem, amiről mesél.
Mi lenne az, ami mondjuk téged szakmailag kielégítene, vagy boldoggá tenne, mondjuk, hogyha az elkövetkezendő 20 éves távlatban?
Szakácsiskola.
És tehát itthon, akkor mégis az oktatás.
Szeretnék, mert nagyon sok olyan magyar szakács van, aki valamiben nagyon profi. És merem azt mondani, hogy világszinten profi abban az egy vagy két dologban, amit ő nagyon jól csinál. És hogy ez is szerintem az a legnagyobb luxus, amikor az egy iskolában egy-egy tantárgyat, vagy egy-egy olyan dolgot tanított egy séf, vagy egy szakács, aki abban nagyon jó. És én azt mondom, hogy lenne mondjuk Magyarországról 10-12 olyan séf, akinek különböző területei vannak, és azokat ők megmutatják. De a diákok abból a 12 szakácsból a legjobbat kapja meg. És hogyha tényleg ilyen szakácsok kerülhetnének ki utána egy világporondra.
De akkor ez egy magániskola lenne, úgy tűnik.
Nem tudom. Tehát hogy az a baj, hogy mivel ez csak egy ilyen terv, egy ilyen ötlet, ezért nem tudom még elképzelni, hogy tényleg milyen keretek között működhetne. Valószínűleg magániskola lenne, mert ezt finanszírozni azért ez nagyon nehéz lenne, pláne az, hogy olyan alapanyagokkal dolgoznánk, ami Magyarországon nem mindig elérhető. Tehát hogy ez is nagyon fontos lenne szerintem, hogy egy szakács, aki Magyarországon profi szakáccsá válik, vagy az iskola azt ígéri, hogy a papírja alapján egy profi szakács, ne legyen olyan alapanyag a most használt és divatos alapanyagok közül, amivel ő nem dolgozott legalább háromszor. Mert az, hogy egyszer dolgozunk vele, az nem jelenti azt, hogy azzal tudunk dolgozni. Uh-huh. Tehát én is, amikor mondjuk Homárral dolgoztam, az első alkalommal rettegtem, hogy tönkre fogom tenni, szét fogom törni, el fogom zúzni az ollóját.
Vagy ő vág meg téged.
És ahogy nem, hát én gyorsabb vagyok, hogy berakjam őt a forró vízbe.
Amit élve kell, ezt a dolgot.
Sajnos igen. Vagy a másik, ami humánosabb állítólag, bár hogyha állatokat ülünk, azért mi benne a humános, nem, hanem a keresztbe vágod, ketté vágod a fejét egy késsel.
De abszolút humánusnak tűnik.
Hát gyorsabb, mint megfőni.
Igen. De na. Egyébként azt szokták még csinálni egyébként, hogy beteszik őket fagyasztóba, akkor az életfunkciójuk lelassul, és utána az a differencia, amikor berakod a forró vízbe, tényleg pillanatok alatt tönkretesz a szegény állatot.
Erről nekem mindig az jut eszembe, amikor a nagyanyámat láttam elvágni a csirketorkát. Ez most olyan karika, amit nem lehet délután mondani? Hát de nem, hát megesszük aztán, aztán ja, a csirke mellett, érted?
Jó, de nem kell tudni hozzá, hogy elvágták
benne,
a torkát.
De nem is, szóval végülis azt láttam benne, azt a természetességet, ami történik, amikor ételt készítesz, és ahhoz óhatatlanul valahogy a táplálléklánc alattad lévő igen, tagja meg kell, hogy halljon.
Az a sok, az benne lesz az állat húsában, azt te megeszed, hát de és
valahogy,
akkor stresszet
valahogy ki kell neki múlnia.
Hát ezért kell ügyesen. Tehát például én mai napig emlékszem arra, hogy édesanyám nem volt képes elvágni egy állatnak a torkát se, és amikor apu nem volt otthon, bátyám még nem tették meg, és én voltam az, akire ráhárult ez a feladat. És amikor először vágtam el a csirkének a torkát, vagyis nem vágtam el sajnos jól, ez is nagyon fontos. Egy mozdulat kész.
Muszáj.
És nagyon fontos. És hogy az sokkal rosszabb látni, amikor az állat még ott szenved és vergődik.
Jó,
és ezért kell megtanulni. Bocsánat,
pedig
de
erről még valamit tényleg, akarok mondani.
Ez is tanul, tehát mindent meg kell tanulni.
Sajnos aztán ma már nagyon ritkán lehet bikaviadalt látni. Én még láttam Spanyolországban bikaviadalt. Be van már tiltva? Nincs még? Akkor lehet. És
legalábbis úgy tudom.
Tartottam tőle annak idején, hogy ezt az egész az ülés aktusát, ahogy majd meg fogom tapasztalni, az majd milyen dolog lesz. És most tényleg lehet, hogy bizarul hangzik, de az valami olyan tiszteletteljes módon történt végül, amikor a matador nyakba szúrta a bikát, mert hogy előtte letérdelt, szerintem még valamit mondott is ott neki, tehát, hogy nyilván akkor már sebzett volt az állat, tehát nem tudott nagyon kiszabadulni a szituációból. Könnyekig meghatódtam, ahogy láttam azt a mély tiszteletet, ami ott a két lény között, az ember és a bika között kicserélődött, mert hogy ez nem egy gyilkolás volt, hanem egy igazi méltó harc vége. És tudjuk persze, hogy az ember nagyon ritkán sérül meg egy ilyen bika viadalom, vagy ha megsérülsz, a bika fog meghalni így is, úgy is 100-ból 99-szer, vagy 1000-ből 999-szer, de azért mégiscsak ott volt az az egyenrangúság az utolsó pillanatban az ember és az állat között, amitől ez az egész egy ilyen tiszteleteljes és bizarr, de szép dologgá vált.
Megint a tisztelet szóra kanyarodtunk vissza, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy a mai beszélgetésnek ez volt a legfontosabb része, hogy abban az esetben, hogyha az ember megadja akár helyzetnek, embernek a tiszteletet, akkor
vagy
az
egy csirkének,
vagy egy ételnek, és tényleg ez is fontos. Például pont múlt heti sztori, valakit láttam, hogy dobott egy darab kenyérvéget.
Hogy érted?
Hát, hova? Hogy visszadobta a kosárba, nem visszahelyezte, hanem messziről dobta.
Na jó, okay.
És képzeljétek el, hogy nem lehet engem mostanában kihúzni a sodromból, de ott felment bennem a pumpa.
De most nem hülyeskedj.
Nem viccelek.
A kenyér lelkét sajnálod?
Nem, az étel. Tehát ételt nem dobálunk.
Ja, értem.
Van olyan például, aki turkálja az ételt, én elveszem tőle a tányért, és nem adom vissza. Nem viccelek. Tehát, hogy lát, most megint látod a szememet.
Igen, haragos.
Hogy nekem megvannak azok a dolgok, amikor nem érzem, és megint, még mindig maradjunk a tiszteletnél, hogy amikor egy ételnek sem adod meg a tiszteletet, plusz a másik, még annól még Mészáros Gabi
de
meséltem.
Nem az ételnek, hanem annak, aki azt ott készítette,
nem,
a munkája.
Az ételnek is meg kell adni, meg annak is, aki készítette. Nem, tényleg bármit.
Emlékezz vissza, amikor a Gianni itt volt nálunk, ő is ugyanel ezzel az elhivatottsággal és szentséggel beszélt az ételről. Az étel az
olyan. De én azért gondolom annak, mert hogy abban munka van, abban...
Legmélyebb filozófiája az, hogy ez minket táplál.
Igen,
és
igen.
Ha nem lenne, akkor mi se lennénk.
Igen.
Szerintem ennek ez a filozófiája.
Igen, igen, igen.
Ez is lehetne, ez meg is. Az is például, amikor megnő egy zöldség, és akkor amit én tanultam Lyonban, meg Franciaországban, hogy a lehető legkevesebb torzulást okozd annak az alapanyagnak, mire fölkerül a tányérodba. Tehát tényleg a konyhaművészet, a francia konyhaművészetnél az a legizgalmasabb, hogy nem csinálnak mindenből pürét, chipset, a klasszik francia konyhánál. Van egy zöldség központú konyhát vívő séf, Ellen Passard, 3 Michelin-csillagos, azt hiszem a séfnek a konyhája.
Passard nem passíroz.
Ő Passard nem passíroz. És képzeljétek el, hogy én nem voltam annyira nagy zöldség központú konyhát vívő ember, és ahogy az Ellen Passardnak a konyháját, vagy a videóit nézed, kedvet kapsz. Tehát ahhoz kapsz kedvet, hogy hús nélkül képzelj el egy egész heti menüt.
Persze.
Annyira szépen dolgozik a zöldségekkel, és olyan alázattal van a zöldségek felé, hogy amikor hámozza, amikor összevágja, azt mondod, hogy úristen, ez művészet.
Uh-huh.
És hogy én ezt mondom, tehát hogy mindenki, amiben belefog, vagy amivel foglalatoskodik, próbálja azt minden nap egy kicsit szebbé, jobbá, művészibbé tenni, és akkor tényleg ez lehet főzés, lehet ez bármilyen más, akár oktatás, hogy valahogy azt kellene mindenkinek elérni a munkájában, hogy amikor valaki egy külső szemmel nézi őt, akkor ilyen jó leső érzést töltse el.
Hát meg akkor is jó eső érzést töltse el, ha éppen csinálja. Tehát mindenkinek ezt kívánom, hogy olyan dologgal foglalkozzon az életébe, ami ilyen szenvedélyt okoz neki, és ilyen örömet okoz neki. Pontosan. És szerintem akkor ez lehet is egy végszó. Nem én akartam kimondani, hogy itten szépen legyünk.
De ez itt teljesen jó.
De ez csak összefoglaltam azt, amiről beszéltünk idáig. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Bernát József séf volt a vendégünk az elmúlt 2 órában. Ezt a beszélgetést visszahallgathatjátok vasárnap 4-től 6-ig, és később pedig majd az interneten is megtaláljátok podcast formájában. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak.
Köszönöm.
Sziasztok!
Sziasztok!